szükséget telt az egyformán fejlődő állatokban. Nincs olyan bolond, aki engem ettől eltiltson, mondta. Kell a hús az országnak. Nem is tiltották el. Csak elvették az összes takarmányát, az utolsó szemig. Eladta volna hízókat, helyesebben leadta volna az akkor használatos kifejezés szerint, csak hogy nem lehetett. Szigorú törvény tiltotta, hogy 100 kilónál könnyebb sertést vágóhídra vigyenek. Hát mit tehetett? Kihajtotta az összes állatot az erdőre, hogy éhen ne vesszenek. De a félig hízott disznó nem csordára való. El is hullott a fele, amiért is törvényt ültek felette. Szabotázzal vádolták. Valahol itt kezdődött Lajos bátyám fizikai megsemmisítése. De eltartott még vagy 20 évig. Tudja, nem volt ez egyedi eset, és voltaképp nem cselekedte senki, csak azok az évtizedek. Mindenki tette a dolgát. A vendéglőt államosították, és a mészárszéket is. Volt egy kevés földjük a bátyáméknak, azon tengődtek. Az új rendszer nem tartott számot képességeire, a fel nem használt energia pedig kórokozóvá válik az ember belsejében. Minél nagyobb, annál félelmesebb. Ismeri ezt az érzést? 1956 őszén elment az ügyletvezető, és ekkor valami véletlen folytán a bátyámat bízták meg a vendéglő vezetésével. Így lett Lajos bátyám üzletvezető, vagyis az állam alkalmazottja saját volt vendéglőjében. Hogy örült-e ennek igazából, nem tudom, sem örömének, sem bánatának nem szokott hangot adni. Le kell élni, ami még hátra van. Ezt nem egyszer hallottam tőle. Annyi bizonyos, hogy a cég körzeti vezetője, a bátyám közvetlen felettese nem örült, mert elmélete szerint a régi vendéglősöket minél előbb ki kell irtani a szakmából. Mert azok minden hájjal megkent gazemberek, rettentő nehéz őket tetten érni. Ő maga nem szakmabeli volt, s az ilyenek a hűszolgálatot, az érdemszerzést a tettenérésben jelölték meg a maguk számára. Sőt, abban látták az előmenetel lehetőségét is. Abban az időben nagyon csekély volt egy kis vendéglő alkalmazott vezetőjének a fizetése, tudom a saját gyakorlatomból, mert hogy úgy is megtalálja a számítását. Bátyám felettesen nagy szorgalommal rovancsolt, letározott, mert el nem képzelhette, hogy azért a csekély fizetését hajnaltól késő estig dolgozik egy család. Lajos bátyámnak akkor nagy szerencséje volt, hogy idősebbik lánya Terike könyvelést tanult. Pénztárkönyv, raktárkönyv és minden bizonylat napra készen rendben állt. Maga a vendéglős erre a papírmunkára képtelen lett volna, mint ahogy a legtöbb kocsmáros az is volt. Akadt is mindenütt hiba bőven, kivéve a bátyámékat. Náluk soha semmibe bele nem köthettek. Úgy látszott, a szorgalmas főnök ezt nem bírja elviselni. Zaklatásai miatt a család nőtagjai gyakran kiborultak, de a családfő inkább csitította őket. Nem kell rá haragudni, szokta mondani. Néki az a dolga, hogy szemmel tartson bennünket. Nékünk meg az, hogy ennek ellenére megéljünk. Egyszer azonban mégis elvesztette a türelmét. Az idegek feszülnek, a szíva soktól ütemében téved, az agy erei meszlednek az olyan évtizedekben. A dolog úgy történt, hogy Terike egy reggel kétségbe esetten érkezett meg hozzám. Igen nagy baj van, mondta könnyesen. Hát, ha akad valaki ismerőse, aki megmenthetné édesapámat, lehet, hogy már el is vitték. Mi történt? Kidobta a főnökét a körzeti vezetőt. Honnét? Mikor? A kocsmából az éjjel, hiszen tudja, tegnap volt a nyári búcsú, és így Terike elkezdett zokogni, de olyan hevesen, hogy alig értettem, mit beszél. Végül sikerült kihámoznom a következőket. Az a bizonyos főnök éjjel egykor beállított a búcsú kellős közepébe. Csendet parancsolt a cigányzenekarra, majd azt mondta, mindenki menjen haza, vége a bálnak, leltározás lesz. A legények közül néhányan már a kés után tapogatóztak a csizmaszárban, amikor a bátyám, hogy megelőzze a nagyobb bajt, fogta a főnökét és kidobta. Csak amúgy Régi módian, ahogy szokás. A gallériánál, meg a nadrágja ülepénél fogva. Ki a kocsma elé, az utcára. Azt még én is beláttam, hogy nem tehetett mást. De hát bolond az a főnök, vagy mi? Hogy lehet egy búcsút a közepén megszakítani? Fegyveres rendőr sem merné megtenni? Ha megsérült az ember, kérdeztem Terikét. Nem. Felállt, és azt kiabált, hogy azonnal zárjuk be a vendéglőt. A többi a törvény dolga. Ezt kiabálta. És elment. Igyekeztem megnyugtatni zokogó unokahúgomat, majd elindultam, hogy megpróbáljak segíteni a bátyámat. Annak az egész országot behálózó kereskedelmi szövetkezetnek az elnökét ismertem még a 30-as évekből. Ez megnyugtató volt, de nem őt kerestem fel elsőnek, hanem a kidobott főnököt. Igyekeztem a lelkére beszélni, gondolja meg, hogy számára sem lesz kellemes, ha ez az ügy kiderül. Túl buzgó volt, be kell látnia. Nem hiszem, hogy akad ember a felettesei között, vagy akár a bíróságon, aki helyeselni az efféle rajtaütéseket. Elmagyaráztam neki azt is, hogy mi történhetett volna, ha nem a bátyám dobja ki, hanem rázúdul a részeg férfiak haragja. Ne is fáradjon, kérem, mondta, miután végighallgatott. Van fegyelmi eljárás és van bíróság. Ez az ügy azokra tartozik, ami engem illet, szabályosan jártam el. Jogom van bármikor leltározni. Felálltam, és csak ennyit mondtam. Nem dönthetem el, meddig tart a jogköre, de majd megkérdezem az országos elnököt, aki véletlenül régi barátom, és bizonyára szívesen eloszlatja tudatlanságomat. Komolyan mondom, megesett a szívem rajta, úgy megváltozott, dadogni kezdett. Hiszen nem lett volna baj abból a leltározásból, bár nekem volna olyan jó könyvelőm, mint a Terike. A bátyám meg csak ennyit mondott. Nem rosszabb ember ez sem, mint a többi. Csak hát ellenőrzésre tanították, semmi másra. Úgy gondolják, minél több lesz az ellenőr, annál gazdagabb lesz az ország. A bátyám mindig egyszerű dolgokat fogalmazott meg, és mindig nagy igazságokat mondott ki. Én nagyon sokat jártam temetésre. Népes családból származom, elég sok a barátom is, és elég öreg vagyok már ahhoz, hogy egyre gyakrabban lássam, ahogy egy-egy koporsót a sírba eresztenek. De olyan temetést, mint a bátyámé volt, nem láttam sem addig, sem azóta. Szilveszter éjjel én halt meg, röviddel azután, hogy családja tagjai boldog új évet kívántak neki. És megcsókolták. Temetés az új év első vasárnapján volt. Hajnalban tenyérnyi friss hó esett, eltüntette a hatalmas temető gyalogösvényeit. Fekete ruhás emberek a szélrózsa minden irányából érkeztek, és tartottak a koszorúkkal borított koporsó felé. Aki elsőnek jött, az vágott utat a hóban, a többiek követték libasorban, és vélük az árnyékuk, mert ragyogóan sütött a nap. A temetőnek ezen a régi magaslatán ritkák voltak már a sírhalmok. Többnyire csak elferdült sírkövek a hó alatt elpihent gyepen. Az emberek nem léptek ki a tiprott nyomokból. Úgy álltak meg egymás mögött, sugarasan. Hatalmas, fekete csillag a fehér mezőben.